Hírstúdióban Varga Edit várja Önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. A várakozásokkal ellentétben nem fogadott el közös a szélsőséges megnyilvánulásokat elítélő nyilatkozatot a magyar és a szlovák diplomácia vezetője. Göncz Kinga és Ján Kubis, akik a visegrádi négyek külügyminisztereinek pozsonyi tanácskozásán folytattak kétoldalú tárgyalást, abban viszont megegyeztek, hogy összehívják a kisebbségi vegyes bizottságot, és bejelentették, hogy még október elején egy asztalhoz ül a szlovák és a magyar miniszterelnök.
A magyar külügyi tárca vezetője szerint az elmúlt napokban elindult politikai és civil kezdeményezések kellő garanciát jelenthetnek arra, hogy mindkét országban mindent megtesznek annak érdekében, hogy kivizsgálják a magyarok elleni támadásokat és szélsőséges megnyilvánulásokat. A szlovák fél továbbra is azt szeretné, ha a két ország között kialakult feszültséget nem vinnék nemzetközi fórumok elé.
Ismét le kell szögeznem, hogy egyes képviselők nemzetközi ügyet szeretnének csinálni azokból a kérdésekből, amelyeket itthon vagy kétoldalú tárgyalásokkal kell megoldanunk. Továbbra is úgy érzem, hogy nemzetközi kampány folyik Szlovákia ellen.
Az elsősorban a szlovákiai magyarok elleni atrocitások miatt kialakult feszültség enyhítése érdekében Pozsonyban szeptember 22-ére összehívták a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottságot. A tervek szerint Gyurcsány Ferenc magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök is kétoldalú tárgyalásokat folytat majd a visegrádi négyek miniszterelnökeinek október elejére tervezett csúcs találkozóján.
Továbbra is közösen lépnek fel a szlovákiai kisebbségek érdekében a magyar európai parlamenti képviselők. Erről egyeztettek a delegációk vezetői Strasbourgban. A képviselők megdöbbenéssel tapasztalják, hogy Pozsonyban a magyar koalíció pártját teszik felelőssé a történtekért, és leszögezik, fellépésük nem Szlovákia, hanem a nacionalista szélsőségesek ellen irányul. Eközben Szlovákiában ismeretlenek letépték Rimaszombat magyar nyelvű helységnévtábláit. A régió közúti felügyeleténél nem zárják ki, hogy a bűncselekmény összefügg a Szlovákiában kialakult kisebbségellenes közhangulattal. Mert míg korábban ilyen esetek csak elvétve fordultak elő, mostanra egyre gyakoribbakká váltak. A miniszterelnök szerint pazarló a közgyógyellátás, ugyanakkor az egészségügyre költött minden 100 forintból ma mindössze 80-at fizetünk meg a járulékokkal, hangsúlyozta Gyurcsány Ferenc. A kormányfő hozzáfűzte, le kell számolni azzal az illúzióval, amely szerint mindenkinek ingyenesen jár a magas szintű egészségügyi ellátás. A traumatológusok béremelésével kapcsolatban Gyurcsány Ferenc azt mondta, nem vitatja a szakorvosok igazságát, de a kormány nem tud pénzt adni, mert nincs.
Az elmúlt években az egészségügy kiadásai óriási mértékben nőttek, mégsem elégedettek sem az orvosok, sem a betegek, mondta a miniszterelnök a Szaktárca fórumán, majd levonta a tanulságot, valami nem működik. A költségvetés egyensúlyi problémái miatt szerinte vagy a teljesítmény visszafogásával, azaz a várólista bevezetésével, vagy a járulékok emelésével, esetleg a biztosítottak felelősségének kiterjesztésével lehet kezelni a kialakult helyzetet. A kormány az utóbbit választotta.
A vizitdíj a kórházi kezeléshez kapcsolódó térítési díj az a biztosítás önrésze. Olyan, amilyen önrész van a lakásbiztosításnál, a kaszkónál, vagy bármely más biztosítónál.
Az egy vagy több biztosítós modell kiválasztásánál Gyurcsány Ferenc szerint el kell kerülni, hogy gazdagok és szegények ellátása ketté váljon, illetve hogy a nyeresség érdekeltség vagy a működési költségek miatt túl sokba kerüljön a rendszer fenntartása.
Veszélybe kerülhet a gyermekkórházak szakellátása. A kormány nem változtatja meg azt a tervét, amely alapján a jelenleginél 20%-kal kevesebb támogatást adna jövőre az intézményeknek. Olvasható négy budapesti kórház vezetője által aláírt felhívásban. A nyilatkozatot a Heinpál gyermekkórháza, a Semmelweis Egyetem, a Betesda gyermekkórház és a Budai gyermekkórház főigazgatója írta alá.
A Bethesda gyermekkórház igazgatója szerint a forrás elvonások következtében nem csak kevesebb beteget tudnak majd ellátni, de a gyógyítás minősége is veszélybe kerül. Azt mondja, az elmúlt évek elvonásai miatt már minden lehetséges gazdasági racionalizáláson túl vannak. Kiadásaikat már nem tudják tovább csökkenteni.
Az a baj, hogy egy idő után már az alapbetegellátásnak is a biztonsága, és most ehhez a határhoz érkeztünk, veszélybe kerül, ami azt jelenti, hogy amikor már úgy le kell építeni, hogy mondjuk ügyeleti sorokat nem lehet kiállítani, vagy nem lehet biztosítani mondjuk altatóorvost a műtéthez, akkor már nem csak mennyiségi, hanem minőségi változásról is van szó. Szóval...
Pedig a betegek elismerik a kórházi dolgozók lelkiismeretes munkáját.
Sajnálom, hogyha nem ugyanezt az ellátást kapnák, de szerintem mind az orvosok, mind a nővérek is elejükön felül teljesítenek itt.
Az egészségügyet érintő intézkedések ellen a Nagycsaládosok Országos Egyesülete is tiltakozik. A szervezet elnöke Szabó Endre, maga is házi orvos, azt mondja, a betegek zöme nem tudja megfizetni a vizitdíjat.
Amennyiben bevezetik a vizitdíjat és az ID-at, könnyen előfordulhat, hogy betegek tömegei rettennek meg ettől, és nem fordulnak orvoshoz.
A gyermekkórházi vezetők felhívására közleményben reagált az Egészségügyi Minisztérium. A szakterca szerint csak a jelenlegi struktúra átalakításával érhető el magasabb színvonalú ellátás a rendelkezésre álló forrásokból.
Határozottan tiltakozik a Fidesz a nyugdíjasok ingyenes utazási jogosultságának eltörlése ellen, jelentette be Cserpalkovics András, az ellenzéki párt helyettes szóvivője. A Fidesz szerint ellentétes a kormány választási ígéretével az a tervezet, amelynek értelmében a 65 éven felülieknek is fizetniük kell a tömegközlekedés használatáért.
A Gyurcsány csomag elérte a nyugdíjasokat is, vélekedett a Fidesz politikusa a gazdasági és közlekedési tárca épülete előtt. Cserpalkovics András szerint a tavaszi kampány során a kormánypárti erők arról beszéltek, hogy 62 éves kor fölött is ingyenessé válik a busz, a metró és a villamos.
Megint éppen az ellenkezőjét teszi annak, amit ígért a választási kampányban. Akkor azt ígérte, hogy csökkenteni fogja a korhatárt és megtartja az ingyenes utazási kedvezményt, ehelyett nemhogy a korhatárt nem csökkenti, hanem megszünteti az ingyenes utazási kedvezményt, ráadásul teszi ezt nevetséges, regisztrációs és egyéb ötletekkel, kifogásokkal.
A GKM-nél híradónkat úgy tájékoztatták, nincs napirenden az utazási kedvezmények megszüntetése. Ugyanakkor azt elismerték, készültek tervek egy újfajta jegytípusra.
Ennek az új jegytípus bevezetésének a célja az, hogy felmérjük, hogy az egyes szakaszokon pontosan hányan utaznak, így tudjuk felmérni a pontos szolgáltatási igényt.
Ábrahám Gergely hozzátette, a nyugdíjas jegy jelképes összegbe kerülne, vagyis nem haladná meg a papír előállítási költségeit.
A kormány végrehajtja az országgyűlés által elfogadott nyugdíjkorrekciós programot, és az idén is 3-4%-kal emelkedik a nyugdíjak reálértéke, hangoztatta a Csákabonyi Balázs szocialista képviselő. A politikus arról tájékoztatott, hogy ha az infláció meghaladja a költségvetésben szereplő számokat, akkor novemberben, január 1-jéig visszamenőleg korrekciós emelést kapnak a nyugdíjasok. Az MDF elnöke szerint a kormány fél információkat csöpögtet arról, mik készül az egészségügyben és a nyugdíjasok ügyében. Dávid Ibolya Sopronban arról beszélt, hogy a konvergencia programa jövedelemkivonásra épít, és nem foglalkozik a versenyképességgel, a térségi adottságok kihasználásával, ami a vállalkozások szempontjából a legfontosabb lenne. Egyre szilárdabb a helyzet a nyerges újfalui cementgyárnak. A Komárom-Esztergom megyei város és a beruházó svájci cég szerződést kötött. Előbbi támogatja a több mint 60 milliárd forintos beruházást, utóbbi pedig plusz 500 milliárdot fektet be a településen.
Bár 5 szomszéd település véleménynyilvánító szavazáson elutasította a beruházást, az ügydöntő voksoláson a nyerges újfalusiak nem mondtak nemet a 70 hektárosra tervezett cementgyárra. Az ellenzők szerint legyen bármennyire modern és környezetkímélő a gyár, az iparosodott térségben a legkisebb szennyezés is sok.
A beruházás ma a részletes környezeti hatástanulmány készítésénél tart. Az én szerény véleményem szerint, hogy itt a sajtótájékoztatón is mondtam, egy másfél évre, benne látom azt az időintervallumot, amikor kiadható az építési engedély.
Az együttműködési szerződés alapján a svájci vállalat 300 millióval a város fejlesztését, 100 millió forinttal pedig egy játszótér és egy extrém sportpálya megépítését, illetve infrastruktúrális beruházásokat támogat majd. A gyár építéséhez 2007-ben fogna hozzá a cég, amelynek 30 éve volt hasonló volumenű zöldmezős beruházása.
És most külpolitikával folytatjuk. Elkerülhetetlennek tart egy Irán elleni katonai csapást az izraeli kormány egyik tagja. Yaakov Ederi szerint a támadásról az amerikai elnöknek kell határoznia.
Az izraeli tárca nélküli miniszter egy német lapnak nyilatkozva elmondta, George Bushnak minél hamarabb, még elnöki mandátuma lejárta előtt kellene döntenie az Irán elleni csapásról, mert Teherán jelentős katonai erővel rendelkezik, és az olajfegyver is rendelkezésére áll. Az izraeli politikus szerint Irán nukleáris létesítményeinek egy részét kellene lerombolni.
Az ENSZ főtitkára szerint az iráni atomprogram ügye csak tárgyalásokkal rendezhető. Kofi Annan teheráni tárgyalásai után azt mondta, a nagyhatalmaknak nem szabad elszigetelniük Iránt, amely kész részt venni Libanon újjáépítésében. A nemzetközi közösség egyöntetűen úgy véli, hogy a teheráni vezetés pénzzel támogatja a libanoni síta milíciát, a Hezbollahot. Ide kapcsolódik a hír, hogy iráni bejelentés szerint sikeres kísérletet hajtottak végre egy újfajta lézervezérlésű bombával.
A libanoni kormány panaszt emelt Izrael ellen az ENSZ biztonsági tanácsánál, amiatt, hogy a zsidó állam még mindig nem oldotta fel az ország ellen július közepén bevezetett légi és tengeri zárlatot. A Közel-Keleten tartózkodó ENSZ főtitkár ugyanakkor úgy értesült, hogy a blokádot 48 órán belül feloldhatják.
Pakisztánban az 5 éve tartó erőszakhullám végét ígérő béke megállapodást kötött a kormány az ország északnyugati részén tevékenykedő tálib barát mozgalommal. A fegyveresek ezentúl nem nyújtanak menedéket külföldi fegyvereseknek, nem kelhetnek át az afgán határon, hogy támadják az ottani hadsereget, illetve a koalíciós erőket.
Az Európai Bizottság fontolóra vette, hogy felhívással fordul az uniós tagállamokhoz, vezessenek be vízumkötelezettséget az amerikai diplomatákkal szemben. Mindezt válaszul arra, hogy az Egyesült Államok még mindig nem tette vízummentessé az uniós állampolgárok beutazását. Washington azzal magyarázza a halogatást, hogy egyes országok még nem tettek eleget a követelményeknek, például állampolgáraik a tartózkodási időt túllépve az Egyesült Államokban maradnak. Amennyiben az Unió valóban bevezetné a vízumkötelezettséget, az minden bizonnyal nehézségeket okozna a transatlanti diplomaták munkájában. Emellett kérdéses, hogy mind a 25 uniós tagállam támogatna-e egy ilyen javaslatot. Lázban ég Japán, a szigetországban ezekben a napokban mindenkit kizárólag egyetlen esemény a trónörökös érkezése foglalkoztat. Az orvosok szerint a gyermek holnap jöhet világra. Az viszont cseppet sem mindegy, hogy fiú vagy lány érkezik. Amennyiben Kikó hercegnő fiú gyermeket szül, 40 év után végre lesz trónörököse az Akihito császári családnak. 1965 óta ugyanis nem született férfi utód, ugyanakkor az 1947-ben elfogadott törvény kimondja, hogy csak is olyan férfi örökölheti a trónt, akinek felmenői között már volt császár. Júniusban ugyan már napirendre tűztek egy törvényjavaslatot, amellyel enyhítettek volna a szigorú jogszabályon, ám akkor Kikó hercegnő, a császár második fiának felesége, ismét teherbe esett. A 39 éves Kikónak ő lesz a harmadik gyereke. Hát, ezek szerint már csak egyet kell aludni, és kiderül. Ha lesz örömhír, ígérem, beszámolunk róla. Addig is pihenjenek egy jót, holnap is várom önöket, viszontlátás.
Köszöntöm Önöket! A Fővárosi Bíróság ma délután tárgyalta a Ferencváros beadványát, melyben a Zöld-Fehér Klub megtámadta az MLS azon döntését, hogy megfosztotta az egyesületet az élvonalbeli induláshoz szükséges licensztől.
Újra nyert a Ferencváros, igaz ezúttal a tárgyalóteremben az MLS-szel szemben. A Fővárosi Bíróság ugyanis eltörölte a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének minden május 31-e utáni döntését. Ugyanakkor a bíróság az FTC keresetét egyebekben elutasította, azaz nem állapította meg, hogy az eredeti döntés értelmében az FTC rendelkezik a licenszjoggal.
A bíróság által most megállapítottan, legalábbis egy első fokon még megállapítottan az MLS-nek azok a határozatai, amik a licenszert megadó május 31-i határozatot hatályon kívül helyezték, azok jogszerűtlenek voltak, és ennek a jogszerűtlenségnek a következtében anyagi kár érte az FTC ZRT-t.
Ez a per nevetséges, mert ettől, még egyszer mondom, nem lesz licensz a Ferencvárosnak. Meg lehet állapítani, hogy bizonyos dolgokhoz foglalkozza, a bíróság álláspontja szerint van-e a joga az elnökségnek, vagy nincs. De még egyszer mondom, ettől licenc feltételei nincsenek a Ferencvárosnak.
A FIFA minden esetre nem nézi jó szemmel, hogy a Fradi polgári bírósághoz fordult, így a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szankciói kiszámíthatatlanok, mint ahogy a zöld-fehér klub ügyének további fejleményei is.
A biztos csoportgyőztes nyugalmával készülhetett záróköri meccsére a magyar férfi vízilabda válogatotta a belgrádi Európa-bajnokságon. A kemény legények ezúttal a németekkel mérkőztek meg.
A magyar férfi válogatott 10 gólos, 20-10-es győzelmet aratott Németország felett, a csoportmérkőzéseket 100%-os mérleggel záró nemzeti csapat teljesítményét Kis Gergely értékelte.
A célunknak megfelelően 5 győzelemmel fejeztük be a csoportmeccseket, ezáltal ugye kaptunk egy bónusz pihenő napot, és a szerda csütörtök szabad lesz, és pénteken elődöntőt fogunk játszani. Minden bizonnyal, én legalábbis úgy gondolom, hogy a spanyolok ellen, hogy mi lesz elődöntőben, az még kicsit talán még korai, hogy beszéljünk róla. Két napunk van fölkészülni, és természetesen sokan kérdezgetnek minket a szerb-magyar meccsről, minden világverseny előtt és alatt, de azt hiszem, hogy a feltétel annak, hogy ez megvalósuljon és beszéljünk róla, az, hogy a két napot jól töltjük el, és az elődöntőre úgy készülünk fel, hogy megadjuk a lehetőséget magunknak a vasárnapi mérkőzésre.
A norvégoktól elszenvedett súlyos vereség után a magyar labdarúgó válogatott holnap este idegenben Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára soron következő EB-selejtező mérkőzésén. A meccset 20 óra 5 perctől élőben közvetítjük, ahogy kora esti adásunkban megígértük, most bemutatjuk ellenfelünket.
Pokolian nehéz mérkőzés vár a magyar válogatottra Bosznia-Hercegovinában. A két csapat legutóbb 2001. februárjában csapott össze, Szergej Barbarez és Horváth Ferenc góljaival 1-1-es döntetlennel zárult a barátságos találkozó. A bosnyák futball jelenlegi legnagyobb egyéniségének tartott Barbarez ezúttal is komoly veszélyt jelenthet a magyar kapura. Többek között az ő góljainak köszönhető, hogy a nemzeti csapat az utolsó fordulóig versenyben volt a 2004-es Európa-bajnokság selejtezőiben, csupán egy hajszállal maradt le a portugáliai tornáról. A bosnyák labdarúgás rohamosan fejlődött, a VB-selejtezőkön a válogatott kétszer is x-elt Spanyolországgal, ismét csak a hajrában vérzett el. Szliszkovics szövetségi kapitány együttese a Máltán aratott 5-2-es sikerrel hangolt a magyarok elleni összecsapásra. Barbarez mellett a veterán Bolic, Muszlimovics és Bajramovics is fejtörést okozhat Bozsik Péter csapatának. Az egyetlen komoly hiányzó Hasan Salihamidzic, aki egészségügyi problémáira hivatkozva lemondta a válogatottságot. A Bayern München 29 éves szélsője Máltán sem szerepel, ám a zsenicai mérkőzésen jelenlétével igyekszik lelkileg támogatni a bosnyák válogatottat.
U21-es labdarúgó válogatottunk is holnap játszik tétmérkőzést. Róth Antal együttese Oroszország legjobbjaival találkozik Európa-bajnoki selejtezőn, és amennyiben legalább döntetlent ér el, tovább jut csoportjából.
2007-től két évente rendeznek ifjúsági EB-t, így ebben a selejtező sorozatban csak egy meccset játszhatnak a felek egymással. A háromtagú csoportban Magyarország 5-0-ra, Oroszország pedig 5-1-re győzött a finnek ellen, így a két legjobb csap össze Moszkvában a pótselejtezőt jelentő első helyét.
Két eredmény számunkra kedvező, a döntetlen az egyik, a másik pedig az, hogyha nyerni tudnánk. Azonban ez alapjában véve nem határozza meg a játékunkat, hiszen arra kell készülnünk, hogy talán az eddigi pályafutásunk során az egyik legnehezebb ellenfelet hozta az utunkba a sorsolás.
Van egy csapatjátékunk, ami eddig bevált, azt most átvettük megint a különböző elemeit, és reméljük, hogy ezúttal is fog majd működni. Sok mindenki számolgat meg mondhatják, hogy nekünk elég egy X is, de mindenféleképpen megpróbálunk győzelemmel játszani.
Föl kell kötni az alsó nemünket ahhoz, hogy az álmainkat meg tudjuk valósítani, és bravúrt kell véghez vinni ahhoz, hogy akár a döntetlent is megszerezzük.
Jelenleg is esik az eső a US Openen, de Jelena Jankovics meg le tudta játszani negyeddöntő mérkőzését. A szerb játékos meglepetésre könnyedén 6-2-6-1 arányban győzött a negyedik helyen kiemelt orosz Jelena Gyementyeva ellen, így elsőként jutott be a női egyesben a négy közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Sporthíreink végén minden munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!
A hazai norvégok elleni EB-selejtező után Boszniába látogat a magyar labdarúgó válogatott. Bosznia-Hercegovina ellen eddig kétszer játszott csapatunk, a mérleg két barátságos meccsen két döntetlen.
Remélhetőleg a tét a mieink vállát fogja kevésbé nyomni, és válogatottunk győztesen hagyja el a zsenicai stadion. Hogy így lesz-e, azt 20 óra 5 perctől élőben megnézhetik a Duna Televízióban.